Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a mai adásban. A mikrofonnál a házigazda Cseres Krisztina, és szeretettel köszöntöm vendég Kalicki Jörzsotyát, aki a Szent Imre plébánia plébános, a ciszterci szerzetes és a Szent Imre gimnázium spirituális vezetője, és a rendszeres hallgatóink már többször hallhatták őt. Ma két részre osztjuk a műsort, egyrészt az aktualitása miatt Szűz Máriáról fogunk beszélni a műsor első felében, és a másodikban pedig Clairvaux Szent Bernátról. Kedves atya, kérem, mutassa be nekünk Szűz Mária életét, talán így összefoglalva ritkán szoktuk hallani, sok mindent tudunk róla, de hogy mi összességében mi az, amit elmondhatunk folyamatában, mit tudunk róla.
Köszöntöm én a rádióhallgatóit. Túl sok életrajzi adat nem áll a rendelkezésünkre, hiszen amíg Jézus ott élt a tanítványok között, ő volt a középpontban, és nem annyira Máriára figyeltek, tehát az egyházban kicsit később terelődött rá a figyelem. És Jézus tanítására, Jézus személyiségére, csodáira, vele kapcsolatos történésekre figyelt az egyház. Mária Józseffel együtt Dávid törzséből származott, tehát Betlehem településből. Ugye ezt tudjuk a Jézus születése körüli eseményekből, hiszen Józsefnek, Máriának vissza kellett mennie a származási helyükre Betlehembe, és ez azt is mutatja, hogy nem ott éltek, hanem az északi országrészben, a Galileai tó környékén. Azt, hogy mikor kerültek ők oda, vagy a családjuk, felmenőik, azt nem tudjuk egészen pontosan. Galilea egy vegyes lakosságú terület volt, tehát itt inkább a déli országrész volt a zsidók lakta terület, úgyhogy ott hát egy kicsit szétszóródva éltek, bár hát Názáretben, ahol aztán Jézus is nevelkedett, és onnan nevezték názáreti Jézusnak, ott a zsidóság élt, és hát Mária is ott élte le aztán a gyermek születése után, illetve a rövid pár éves egyiptomi tartózkodás után az életét. Ugye aztán Jézus kereszthalála és föltámadása után hogyan is ment tovább az élete? Ugye tudjuk, hogy a kereszten János apostolra, az apostolaira, vagy hát az egyházra bízta Máriát, és hát fordítva. És éppen a mai ünnep, Mária mennybe menetének az ünnepe tanítja nekünk azt, hogy az ő halála is nem egy szokványos történés volt. A testestől, lelkestől az Isten a mennybe vette őt, és ez ahhoz köthető, hogy Máriát az Isten teljesen megóvta az áteredő bűntől, így tehát az áteredő bűnnek a következményei, negatív hatásai, tehát a halálnak a megélése, mint valami csapás vagy büntetés, ez arról is mentes volt Mária, és hát így Jézusra és hát a messiásra, megígért messiásra, az Isten fiára való tekintettel Mária mentes volt az áteredő bűntől már a fogantatása pillanatától, és hát így példakép számunkra.
Az életében milyen olyan eseményeket tudunk megemlíteni, amelyek Jézus működése során jelentek meg az evangéliumban, Mária életében?
Hát már rögtön az angyali üdvözlet történése, ugye Gábriel angyal jelenik meg, és az Isten üzenetét közli a fiatal lány számára, ami nekünk, és többnyire az ábrázolásokból, ugye festményeken nagyon idilli vagy bájos jelenetnek szokott előttünk lenni, ahogy ott a teremben az angyal megjelenik, és megszólítja Máriát. De ha belegondolunk, ez egy nagyon nehéz döntés vagy esemény lehetett Mária életében, hiszen Mária akkor már eltervezte az életét, a fiatal korát, tehát volt neki jegyese, József, és hát készen álltak arra, hogy házasságra lépjenek, családot alapítanak, és ugye ebbe lép be az angyal, vagy hát jobban mondva az Isten karata, és amikor Mária mégis igent mond az Isten akaratára, hogy legyen nekem a te ígéd szerint, akkor talán mi így az utókorból azt gondoljuk, hogy hát persze, micsoda magasztos hivatás, hogy a megvált édesanyja, hát hogy nem mondott volna igen, de azért ott az evangélium megemlíti, hogy József el akarta őt bocsájtani, és ez még csak a Jobbik eset volt, tehát a törvény szerint meg kellett volna kövezni Máriát, ugye nem volt férje és gyermeket várt, és ez egyértelművé vált. És az, hogy aztán József mégis csak elbocsátja őt, ez a leírás szerint azért van, mert igaz ember volt, tehát mint egy könyörületből, és hát nyilván az iránta érzett szeretetből kegyelmezett neki, vagy mentette így meg. Tehát Mária, amikor igent mond az Isten akaratára, tulajdonképpen ezzel is számolnia kellett, és biztos, hogy ott volt a fejében, hogy amit ő eltervezett, és amit elgondolt az életéről, az egyszer csak szerte foszlik, és hogy nem tudja, hogy mi lesz ebből az egészből, de az Istenbe vetett bizalma, ahogy éppen majd ugye Erzsébetet megy látogatni, ott el is hangzik Erzsébet szájából, hogy boldog, aki hitt mindannak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Tehát itt utal Erzsébeten keresztül a Szentírás arra, hogy óriási hit és óriási bizalom kellett ebben a fiatal lányban, Máriában, hogy az Isten tervére igen tudja mondani. Tehát ez már ott a fiatal korában jelen van. És hát aztán, ami egész részletes leírásra került, az a születésnek a körülményei, ugye, hogy Betlehembe mennek, és kopogtatott a Szent Család, és ez is egy érdekes és tanúságos történet, ugye, hogy a zsidóság, a betlehemiek is hát várták a megígért messiást, tehát századok óta benne volt az ő mindennapjaikban, a hitükben, és amikor egyszer csak elérkezett a siás, éppen azért, mert nem úgy érkezett el, ahogy ők azt várták, ahogy elképzelték, és mégis ott van a messiás előtt, kopogtat, ugye a Szent Család, és nem engedik be. Tehát ez is egyfajta figyelmeztetés vagy utalás számunkra, hogy mi sokszor elképzeljük azt, hogy az Istennek milyennek kellene lennie, vagy minek kell az én életemben történnie ahhoz, hogyha van Isten, és hogyha esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, akkor hajlamosak vagyunk mi is azt mondani, hogy hát akkor nincs is Isten, vagy itt ebben a történésben nincs jelen az Isten. Tehát az a leírás ott a betlehemi barlangban, a születés, a pásztoroknak a imádata, a napkeleti bölcseknek a látogatása, és aztán hát a Heródes király haragja elől, vagy bosszúja elől a menekülés Egyiptomba. És aztán hát visszakerülnek Názáretbe, és ott nevelkedik Jézus, és Mária is ott él. És aztán a 12 éves Jézus történetét halljuk megint, ahol, ami arra mutat rá, hogy József és Mária tartotta a zsidó vallásnak az előírásait, a vallási hagyományokat, és biztos többször egy évben is ellátogattak, felmentek Jeruzsálembe az ünnep tiszteletére, és népes közönség között, vagy zarándok csoport között, tehát akár rokonság, akár a helybeli ismerősök között vonulnak, és hát ugye visszafelé, mint ahogy az evangélium leírja, visszafelé már egy idő eltelik, és akkor szembesülnek csak azzal, hogy a kis Jézus nincs ott, és akkor mennek vissza, ugye, és a jeruzsálemi templomban találják meg, ott tanítva, értelmezve a Szentírást, kibontva az Isten igéjének a tanítását, és hát Mária ott azt mondja, hogy ugye Józsefnek és neki, tehát hogy a szíve nehéz, ugye hát, hogy mit tett velük Jézus kicsit szemre hányulag, és ugye ott mondja nekik Jézus, hogy nekem atyám dolgaiban kell tevékenykednem. Hát ez is biztos, hogy egy nehéz helyzet lehetett Mária számára, hogy egyrészt a gyermekeként tette, hát valóban, de mégis ugye Jézus utalt is rá, hogy azért neki van egy másik útja, egy másik kötődése, kapcsolata az atyával, az Istennel, és hát Máriának ez biztos, hogy nehéz volt valahol ezt végig gondolni, ezzel együtt élni. És aztán pedig a leírásokban, ugye Jézus, amikor elkezdi a működését, akkor a Mária és a rokonai meglátogatják egy alkalommal, tehát körülbelül 3 évre tehetjük azt, amíg Jézus a nyilvános működését, a tanítását, a csodáit véghez viszi, és főként hát ott Galileában, de azért szerte Izraelben, Izraelen kívül északibb vékekre is eljutott, és ez alatt a 3 év alatt a rokonságnak és Máriának is volt olyan igénye, hogy lássa, vagy sokat hallottak róla, tehát a csodáknak a híre, vagy akár mindenféle más hír is eljutottak a rokonsághoz, és Mária is úgy gondolja, hogy meglátogatja és fölkeresi Jézus, tehát volt egy ilyen kapcsolatuk is, illetve hát Jézus is azért haza-haza látogatott a 3 év alatt, tehát nem volt végig úton vagy távol az otthontól. És a másik leírás pedig hát a kereszthalál kapcsán, hát ez egy valóban egy nagyon tragikus jelenet és történés, ahogy hát mint édesanyjának végig kellett néznie a fiának az elítélését, a megkínzását, a kereszt halálát, és hát ott áll a kereszt alatt Mária is.
Összefoglalva elmondható, azt hiszem, hogy végül is Mária a legeslegelején arra mondott igent, amiről fogalma nem volt, hogy mi lesz, és nagy bátorság kellett ahhoz, hogy belevágjon. Szűz Mária kapcsán a szeplőtelen fogantatást is elő szoktuk venni. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
Igen, tehát Ádám bűne miatt mindenki, aki Ádámtól származik, vagy hát embernek születik, az emberi természetet hordozza, azt a sebzettséget is örökli, amely Ádám bűne miatt. Tehát Ádámban tulajdonképpen egy ember vétkezett, de mivel tőle származik az emberiség, vagy hát az első emberként, az utódaiban is megjelennek annak a bűnnek a következményei. Ugye Szent Pál is sokszor összehasonlítja Ádámot és Krisztus, tehát ahogy Krisztus tulajdonképpen hát a megváltásával jóvá teszi a Ádámnak a vétkét, és ennek a kegyelme, ennek a pozitív hatása kiárad minden emberre, ugyanúgy Ádámnak az a rossz döntése, vagy az elbukása is kiárad minden emberre. Hát ezt nevezzük áteredő bűnnek, amely a fogantatáskor, tehát amikor az ember létrejön, akkor az emberrel együtt megjelenik az áteredő bűn is, és hát ez egy olyan állapot, amely Isten a paradicsomban, a kegyelem állapotában helyezte az embert, ugye ennek a kifejezése, hogy ott a kertben, mint egy együtt él Isten az emberrel. Tehát úgy van leírva az Ószövetségi Szentírásban, hogy az Éden kertjében, mint egy együtt sétálgatnak ott a kertösvényen kifejezve, az ember és az Istennek a nagyon szoros kapcsolatát, baráti vagy testvéri kapcsolatát, talán így is lehet mondani, utalva a kegyelemnek ennek a szoros és működő kapcsolatára. És amikor a Ádám, illetve az első emberpár elköveti a bűnt, a leírás szerint ugye Isten kirakja őket Éden kertjéből, tehát távol kerülnek az Istentől, de hát itt nem a földrajzi vagy fizikai távolságról van szó, hanem hogy abból az állapotból, ahová az Isten szánta az embert abba a kegyelem állapotába. Tehát ennek a kegyelem állapotától való megfosztottság, ez az áteredő bűn, és hát ennek a hatásait így szokták a hitünk megnevezni, hogy ugye a halálnak, mint büntetésnek a megélése, ugye éppen ezért a mai napon ugye Mária mennybevételét ünnepeljük, tehát ezért a halál számára nem úgy volt jelen, mint ahogy minden ember számára, hogy az áteredő bűn következtében, mivel ő mentes volt az áteredő bűntől, ez a halál is az életből, a föld életből, a mennyei dicsőségbe, az Isten közelébe való átmenet másként érte őt, hát így fejezi ki nyelvünk, vagy a teológia, hogy a mennybe vétetett, tehát egyfajta, egy ilyen békésebb átmenetel volt ez. És hát amit még a teológia val, ugye az áteredő bűn következményeképpen a rosszra való hajlam, vagy a készség, a konkupiszcencia, tehát egy ilyen sebzett állapotba került az ember, ami abban is megnyilvánul, hogy kicsit védtelenebbek vagyunk a bűn támadásaitól, a kísértésektől. Az ember jobban ki van téve a rendetlenjaknak.
Mielőtt folytatnánk, szeretném hallgatóinkat bátorítani arra, hogy hívjanak minket a 061-374-0904-es telefonszámon, és tegyék fel kérdéseiket, mondják el ezzel kapcsolatos gondolataikat. És hát nagyon fut az időnk, de még azért azt hadd kérdezzem meg az atyától, mielőtt a zenét meghallgatnánk, hogy az eredeti bűnnel fertőzött ember, aki rosszra hajlik, ahogy az imént hallottuk, mit vehet át példaként egy eredeti bűntől mentes személytől, mint Szűz Mária?
Azt hiszem, hogy Mária személye úgy van előttünk, mint valami cél, mint valami elérhető vagy elérendő cél. Ugye Jézus is ezt mondja a tanítványai nekünk, hogy legyetek szentek. Tehát ez a felszólítás, tehát hogy abban állapotba kerüljünk, ahogy az Isten is van, ugye egyedül Isten szent, és mindenki más, vagy minden más annyiban szent, amennyiben az Istenhez kapcsolódik, és Istennek a szentsége járja át az ember, tehát ilyen módon nevezhetünk valakit szentnek. Tehát Máriának ez az állapota, ahogy már itt élt a Földön is, és az ő megdicsőült állapota, vagy hát a mennybe fölkerült állapota is számunkra jelzés, hogy az, ami neki megadatott, az számunkra is elérhető. Tehát amit ő, mint ember elért, az elénk is célul van kitűzve, és az Isten bennünket is segít, és kegyelmeket ad, hogy oda kerülhessünk, ahová Mária is, vagy elérjük azt az állapotot, amely Máriának is megadatott.
Hallgassunk most meg egy gyönyörű szép zenét Rachmaninovtól, Ave Mária a címe. A zene után pedig folytatjuk a beszélgetést, de akkor már Clairvaux-i Szent Bernátról.
Thank you.
Ismét köszöntöm a hallgatókat, a Szentekről ma című műsort hallják. Mai adásunkban Skalicki Jörs ciszterci atyával beszélgetünk. A műsor második felében pedig Szent Bernátról lesz szó. És ezt a szentet atya választotta a mai beszélgetés témájaként. Miért?
Adja magát, hiszen ciszterci szerzetes vagyok, ahogy ez az előbb elhangzott, és hát a rendünknek a leghíresebb szentje, Clairvaux-i Szent Bernát. Sokan összekeverik őt a rend alapításával, vagy alapítóival, de nem ő alapította a rendünket, de valóban abban az időben élt, amikor létrejött, tehát a kezdeteknél ott volt, és hát most már itt több száz év távlatából is az ő személyisége, az ő tanítása kisugárzik, és hát nem csak a rendünknek, a ciszterci rendnek, hanem az egész egyház történelemnek, vagy talán a világi történelemnek is egy nagy alakja ő.
Közben úgy látom, hogy telefonálunk van. Jó estét kívánok! Halló? Jó estét kívánok! Tessék parancsolni! Nincsen, úgy látszik, majd akkor, ha legközelebb hív, akkor majd újból megpróbáljuk. Igen, tehát ott tartottunk, hogy ciszterci rendnek az egyik legkiemelkedőbb alakja, Szent Bernát. Kérem atyát, mutassa be az életét.
A 11. század vége felé élt ő, vagy született, és Burgundiában, tehát a mai Franciaország területén. Azért nem mondom, hogy Franciaországban született, hiszen akkoriban még nem létezett a mai formájában ez az ország. Burgundiában egy nemesi családból származott. Az édesanyjáról tudjuk, hogy nagyon jó lelkű, nagyon finom lelkű hölgy volt, aki nagy szeretettel nevelte és tanítgatta az ifjú Bernátot, és a korának a jó nevelését megkapta, tehát akkor egy nemes ifjú nem csak a lovagságban, tehát a harcra vagy a fizikai fizikumában kapott nevelést, hanem a lelkiekben és a szellemiekben is megkapta a kor követelményeinek a tanítását, de Bernátban több volt ennél, többre vágyott, és hát éppen abban az időben ott az ő környezetében jött létre egy új mozgalom, amely nem egy új szerzetes rendként indult, hanem tulajdonképpen bencés szerzetesek hozták létre, amely hát akkoriban nagyon elterjedt volt, szerte Európában ott is, és egy Molem nevű bencés apátság néhány szerzetese gondolta úgy, hogy ugye Szent Benedek reguláját követik, hogy talán szigorúbban vagy szó szerint próbálják megélni a regulát, és kivonultak ebből az apátságból, és egy teljesen új területen hoztak létre egy közösséget, ezt nevezték Szitónak, és ott beindult a szerzetes élet, és annyira kisugárzó volt az ott folyó szellemi-lelki munka, hogy Bernát is csatlakozott hozzájuk, ráadásul az ő rendbelépése nagyon különleges és híres, hiszen 30 rokonával együtt lépett be, tehát unokatestvérei, testvérei, nagybátyai léptek vele együtt a közösségbe. Ugye hát a mai világban, amikor örülünk annak, hogy talán évente egy-két hivatás adódik, akkoriban mondjuk így 30 fős csoportokban is csatlakoztak egy-egy apátságba, és hát nem csak ő, hanem sokan mások is, és már olyan nagyjá nőtt a szitói közösség, hogy újabb alapításokat hoztak létre, és így Szitótól nem messze egy Clairvaux nevű helyen, ugye maga a neve is annyit jelent, hogy világos völgy, ezt tudjuk, hogy a ciszterciek mindig a völgyekben építették fel az apátságaikat, tehát amíg Szent Benedek, illetve a bencések a hegyeket szerették, addig a ciszterciek inkább a völgyekben, és Clairvaux-nak az alapító apátja is volt. Tehát egészen fiatalon, 20 éves korában már apátként és egy közösségnek a vezetőjeként élt, és annyira vonzó volt az ottani élet is, hogy, hogy nagyon sok alapítás jött létre Clairvaux-ból. Magyarországra is eljutottak Clairvaux-ból szerzetesek, és hát onnantól kezdve tulajdonképpen egy robbanásszerű elterjedésről beszélhetünk. És ami még nagyon fontos Szent Bernát életében, hogy tulajdonképpen az akkori világ vagy Európa történelmére is nagy hatással volt, hiszen a tanítványai közül főpapok, tehát püspökök, pápa is kikerült, levelezésben állt világi uralkodókkal, királyokkal, császárral levelezett, és nem csak lelki tanácsokat adott, hanem tulajdonképpen a történelmet is formálta, és hát ezért tartják, nagyon sok világi történész is nevezi úgy a 12. századot, hogy Szent Bernát évszázada. Tehát ami igazán fontos, és tanulságos lehet az ő életéből, hogy visszavonultan, tehát egy apátságban élve, bár hát azért utazásai voltak, de mégis egyszerű szerzetesként hogyan tudta kifejteni a hatását az egyház történelemre, a világ történelemre, tehát egyfajta ilyen szellemi központtá is vált a maga korában. És ott Clairvaux-ban halt meg, és 1153-ban ezt az évszámot tudjuk az ő halálának, és hát azóta is nagy tiszteletnek örvend a ciszterci rendben, és szerte máshol is.
Mi lehet aktuális a mai kor emberének Szent Bernát életéből, aki hát jó pár száz évvel ezelőtt ért egészen másfajta körülmények, és főleg másfajta mentalitás közepette, az ő életéből vagy lelkiségéből, amit a mai ember be tud építeni a saját életébe, vagy példaként tud tőle átvenni?
Hát az a világ is egy nagyon mozgalmas világ volt, tehát éppen a keresztes hadjáratok elindulásának az idejében vagyunk, tehát az egész Európa mozgásba jött, és ugye ő szervezte, illetve az ő nevéhez fűződik a második keresztes hadjáratnak a megszervezése, tehát ilyen dolgokba is belefolyt, illetve a templomos lovagrendnek ő írta meg az alapító szabályzatát. Tehát nagyon is benne volt az akkori történelemben a Európa sorsának az alakulásában. Egyfajta muzulmán-keresztény konfliktus az ő idejében nagyon jelentősen megvolt, és ebben állást foglalt, és az ő imádságos lelkületével, szervező képességével valahol megújította Európát. Tehát azt hiszem, hogy nem nehéz megtalálni a párhuzamot, hogy ma is szükség lenne ilyen nagy személyiségekre, szellemi, lelki központokra, kisugárzó egyéniségekre Európában, akik talán itt a régi keresztény nemzetek területén vagy között is ki tudnák fejteni ezt a hatásukat, és akár politikusokra, akár világi vezetőkre is hát hatással lennének, vagy a véleményét, a tanácsát kérnék, és így tudná formálni Európának nem csak a történelmét, de az egész lelkületét vagy szellemiségét is.
Szent Bernátról tudjuk azt is, hogy nagyon sok vitában vett részt, írásban is, szóban is, és tudományos témákban is, legalábbis, hogy itt az adásra készültem, és utána olvastam az életrajzában, ilyenekről is olvastam. És még ma is vannak sokan olyanok, akik az Isten elleni érvekben fölhozzák a tudományosságot, és a tudományt erre hivatkoznak. Vagyis szembeállítják Istent és a tudományt, azt a tudományt, amelynek a törvényszerűségeit egyébként Isten alkotta végül is. Hogy lehet ezt a szembenállást cáfolni, vagy feloldani? Isten és a tudomány közötti szembenállást.
A valóság csak egy van, tehát nem lehet két párhuzamos síkon mozogni, vagy két párhuzamos valóságban lenni, és az ember is csak egy ember van, vagy egy személyiség, nem megosztott személyiség, tehát bármelyikünk, aki mondjuk tudományokkal is foglalkozik, akkor nem lehet azt mondani, hogy ő most csak a tudománynak az útján, vagy a tudomány fogalmaival dolgozik, miközben egy érző ember, miközben megvannak az emberi kapcsolatai, megvan neki is az igény a transzcendensre, neki is van egy élő Isten kapcsolata, neki is szüksége van az életében bátor döntésekre, vagy erős hitre, hogy akár a egzisztenciális, a személyes életében döntéseket tudjon hozni, előre tudjon haladni. Tehát csak a tudományos felfedezések, vagy a tudománynak az eredményei, vagy képletek, vagy számítások nem mentik meg az ő életét. Tehát akkor igazán harmonikus egy személyiség, hogyha ezek együtt vannak, és ezek kölcsönösen hatnak egymásra. És erre nagyon sok szép példa van, tehát nagyon sok nagy tudós, fizikus, vagy természettudósok is Istenben hívő emberek voltak, és éppen a tudásuk, a nagy tudás vezetett el arra, hogy felismerjék azt, hogy itt az a szabályszerűség, ami a fizika törvényeiben, ami a világegyetemben benne van, az nem a vak véletlennek a hozadéka, nem a sors alakította így, hanem egy értelmes rendezőnek kell lennie, vagy okként őt találják meg. Tehát ezt szerintem csak a történelemnek egy meghatározott idejében volt így, a természettudományok előretörésében, illetve hát kifejezetten ateista, materialista világnézet, amely erőszakosan nyomta rá a maga értékrendjét, világnézetét egy adott időszakban egy társadalomra, és részesítette előnyben azokat a tudósokat, vagy hagyta csak azokat megszólalni, akik ezt a világképet vallják, de hát ma már ez nincs így. Tehát szerintem az ember rátalál erre az összhangra, tehát a hitnek és a tudásnak a szintézisére és harmóniájára.
Sajnos már csak rövid időnk van hátra, de úgy érzem, hogy ezt a kérdést mindenképp szeretném föltenni. Szent Bernát élete kapcsán elhangzott az, hogy nagyon erős kisugárzása volt a közvetlen és távolabbi környezetére is, és nem csak térben, hanem időben is. És más szenteknél is tudjuk azt, hogy hasonlóan erős kisugárzással rendelkeztek. Mi lehet az oka ennek a nagyon erős kisugárzásnak, ami téren és időn túl is át tud jutni, és megérezzük még ma is?
Hát nyilván volt bennük, a lényükben valami, valaki, aki az időn és a téren túl nyúlik. Tehát az ő erős Isten kapcsolatuk, az Istennel való szoros mindennapi kommunikációjuk, az Istenhez kötődésük, és hát Isten az, akinek a fizikai törvények vagy határok nem szabnak határt, tehát éppen az Istenhez kötődésük bennük is egy olyan töltetet, egy olyan minőséget ért el, amely az ő személyiségön is túl sugárzott. Tehát azt hiszem, hogy az isteni kegyelem és az isteni erő az, amely bármelyik embert képessé teszi arra, hogy hatással legyen a környezetére. Tehát ez volt a szentekben is.
Tehát tulajdonképpen ők is annyiban Szűz Mária mintáját vagy példáját követték, hogy igent mondtak valamire, amire talán ők se tudták még kezdetben, hogy mi az. De ez az igen, ez aztán a maximumot tudta kihozni belőlük.
Igen, tehát ez különböztette meg őket a hétköznapi emberektől, és éppen ez a különbség az, amely vonzóvá tette őket, vagy legalábbis fölfigyeltek rájuk. Nyilván a világban benne levő jóra vagy szentre lehet negatívan is válaszolni, tehát a szentek nem mindig csak sikert könyvelhettek el, hanem nagyon sok szembenállást is, vagy gyűlölködést, vagy ellenségeskedést, ugyanúgy, ahogy Jézusnál és ez megvolt, de éppen az, hogy az ő személyiségük ilyen hatást váltott ki az emberekben, mutatja, hogy bennük volt valami több, valami más, ami az egyszerű vagy a hétköznapi emberekben nem volt meg.
Mondhatjuk-e azt, hogy ez a több, ez a más, ez az, hogy ők a saját útjukat járták, azt a saját utat, amire Isten teremtette őket?
Erről van szó, tehát megtalálták önmagukat, megtalálták az igazi énjüket, megtalálták azt, amit az Isten elgondolt róluk. és ezen az úton jutottak el a dicsőségbe. Tehát nem tértek le róla, nem engedtek a kísértésnek, nem tévedtek el az élet útján, és hát ehhez mindig bátorságra és erős akaratra van szükség, és hát természetesen az isteni kegyelemre, hogy valaki meg tudjon ezen maradni. Tehát megtalálni a küldetésünket, megtalálni a hivatásunkat, hogy nem csak úgy véletlenül vagyunk ebben a világban, és az életemmel nem azt csinálok, amit akarok, vagy azzá teszem magam, ami éppen jónak tűnik, vagy amit éppen a korszellem kér, vagy amit a divatok diktálnak, hanem keresni egész életemben azt, hogy az Isten mire hívott meg engem, miért teremtett meg engem, és aki ezt megtalálja, az rátalál nyilván az Istennel is egy szoros kapcsolatra, és ezt jelenti egyedinek lenni, ezt jelenti egyéniségnek lenni, tehát megtalálni önmagamat.
Azt hiszem, hogy atya nagyon fontos üzenetet fogalmazott meg, ami ma mindenhonnan jön, hogy légy egyedi, légy egyéni, csak ezt nem Istennel együtt képzelik el, hanem ki tudja miképpen, de aki ezt el akarja érni, annak érdemes szenté válnia ezek szerint.
Ez az egyetlen útunk van, és ez adatik meg. Tehát az egyediséget azt nem különleges ruhákkal vagy extrém viselkedésekkel kell megvalósítani, hanem azt egy kemény munkával kell önmagunkból kihozni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és hallgatóinknak a részvételt, és köszönöm a technikai segítséget Pál Völgyi Sándornak is. Következő adásunk 2 hét múlva lesz ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Szentekről ma. Mit üzennek a szentek a ma emberének? Seres Krisztina műsorát hallották.